Kedves hallgatóink, még tart a károk felmérése a bükki erdőtűz pusztítása után. Július 1-én pénteken mintegy 65 hektárnyi területen égett az erdő Miskolc külterületén, Jávorkút és Lilafüred között. Jó részt a bükkösökben pusztított, de néhány hektárnyi erdei és lucfenyőben is komoly károkat okoztak a lángok. A szombat hajnali órákban az erdészeknek és a tűzoltóknak sikerült megakadályozni a tűz tovább terjedését. A területet vasárnap estig biztosították a szakemberek, nehogy újra lángra kapjon az erdő. A részletekről Tóth Attila tűzoltó ezredest, a Borsodabaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettesét, aki egyébként a helyszínen irányította a tűzoltási műveleteket, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Mikor és hol keletkezett ez a tűz a bükkben?
A tűz a bükkfenség Jávorkúti részén keletkezett, péntek délután 3:43 környékén kaptuk a bejelentést a tűzesetről, tehát ennek a tűzesetnek a keletkezési ideje ez az időponthoz közel történhetett.
A tűz kezdetekor mekkora területen égett, ezt lehet-e tudni?
Igazából volt az első bejelentők között olyan személy, aki arról számolt be, hogy még egy viszonylag kis területen ég a tűz, és elég nehezen meghatározható egy ilyen tagolt területen a tűznek a nagysága. A mi első hivatásos egységünk kiérkezésétől kapott visszajelzésünk alapján körülbelül 2 hektárra volt tehető a tűz területe, amikor a hivatásos egységek a helyszínre érkeztek már.
Onnantól, hogy a tűz kigyulladt, mennyi idő alatt és mekkora területen terjedt, hiszen ha jól tudom, ott aktuálisan, hogy nagyon gyorsan terjedt, önök mit tapasztaltak, milyen gyorsasággal, mekkora területre terjedt szét?
Na most itt sok körülményt figyelembe kell venni. Az a száraz időjárás, a hónapok óta, a hetek óta tartó csapadékmentes időjárás, ez mind elősegítette a tűznek a terjedését. A bükkfenségnek az időjárási jellemzői, azok tapasztalatom szerint nagyon érdekesek. Tehát szélcsendből nagyon hamar vált át egy élénkebb szélmozgásba, illetve ennek a feltámadó szélnek az iránya is változik. Ezek mind-mind olyan körülmények, amik jelentősen befolyásolhatják a tűznek a terjedését. Fontos körülmény az is, hogy ebben az esetben még egy jó pozícióból indulhattunk, hiszen az elsőként leriasztott szerek, azok a laktanyában tartózkodtak. Így is az első hivatásos egység kiérkezéséig 42-43 perc eltelt. Nyilván azok az utak, amik erre a területre vezetnek, amellett, hogy a minőségük azok egészen jónak mondhatók, mégis hegyi utak, ahol nagy járművekkel nehezebb mozogni.
Mekkora erőkkel vonultak ki, és hát mennyire specifikus úgymond egy ilyen területre önöknek kivonulni?
Nos, az első jelzés vagy jelzések alapján 2 tűzoltó gépjármű fecskendő lett riasztva a helyszínre, illetve valamivel később, amikor már lehetett látni, hogy a tűz terjedése az várhatóan viszonylag gyors lesz, vízszállító járműveket, további gépjármű fecskendőket, erdőtüzes szereket és egyéb olyan eszközöket kértünk a helyszínre, amiktől azt várhattuk, hogy a tűz eset felszámolásában jelentős segítségünkre lesznek. Egyébként riasztási fokozatokhoz kapcsolódik az, hogy hány járművel és milyen létszámmal vonulunk egy-egy helyszínre. Az első jelzések alapján 1-es riasztási fokozattal indult, tehát ennek felelt meg ez a 2 tűzoltó gépjármű fecskendő. És mikor az információk már mutatták azt, hogy egy komolyabb beavatkozásra kell felkészülnünk, akkor 3-as kiemeltre, majd pedig 4-es kiemeltre emeltük a riasztási fokozatot, és ennek megfelelően vonultunk ki a helyszínre további technikai eszközökkel és létszámmal. Így talán keveset mond, hogy meghatározok vagy elmondok számokkal jelzett riasztási fokozatot. Ez tulajdonképpen egy skálát, hogyha a hallgatóknak ez segítség, akkor úgy értelmezhetünk, hogy a legalacsonyabb riasztási fokozatunk ugye az 1-es, a legmagasabb riasztási fokozatunk az 5-ös riasztási fokozat. A kiemelt szavacska mellette mindig azt jelenti, hogy a gépjármű fecskendőkön és a hozzátartozó létszámon túl még valamilyen különleges eszközökre, szerekre is szükségünk van. Ezek voltak itt a vízszállítók, az erdőtüzes gépjárművek.
Hogyan, milyen eljárással oltanak el egy ilyen erdőtüzet, illetve ha jól tudom, máshonnan is érkeztek tűzoltók, mekkora közös munka volt ez?
Fontos kiemelnem, hogy amikor erdőről beszélünk, az ország más-más területein, az erdősített területek, azok más-más jellegzetességekkel bírnak. Nekünk itt egy hegyvidéki területről van szó, ami azt is előre vetíti, hogy vannak jól, viszonylag jól, és gépjárművel nehezen vagy nem járható, és gyalogosan is nehezen megközelíthető területek. Na most ezek közül, amiket felsoroltam, itt szinte mindennel találkoztunk. Alapvetően arra kell felkészülnünk, hogy az első információk alapján azt mérlegeljük, hogy mi lehet ennek az eseménynek mondjuk az egyik legsúlyosabb kimenetele. Mindenképp elsődleges feladat az, hogy az ember életbiztonságát szem előtt tartva úgy szervezzük meg a feladatok végrehajtását, hogy nyilván természeti értéket is menteni kell, illetve úgy kell összehangolni a tennivalókat, hogy egy legrosszabb esetre is gondolva, akár a visszavonulásnak a megfelelő lehetősége is biztosítva legyen. Ennél a konkrét eseménynél egy olyan területről beszélhetünk, ahol egyaránt megtalálható volt lábon álló lúcfenyves, fiatalos erdei fenyővel borított terület, keménylombú erdőrész, illetve csemetés terület is. Na most ezekben más és más jellegzetességei vannak a tűz terjedésének, bizony a fenyvesben ott koronaégés is előfordult. Ezért aztán viszonylag hamar sikerült azt a taktikát megválasztani, amivel hatékonyak lehetünk, és három kiemelt pontja volt a területnek, ahol nekünk a beavatkozásra fokozott figyelmet kellett fordítani. Ebből kettő olyan terület volt, nem tudom a hallgatóknak mennyire ismerős a Kecskelábrét felüli terület, ahol kéziszerszámokkal, illetve puttonyfecskendőkkel, gépjárműfecskendőkkel tűzoltását kellett végezni, megakadályozva azt, hogy más erdőrészekbe is tovább terjedjen a tűz. Egy másik hasonló pont a Jávorkúti panzió közelében fekvő terület. Tulajdonképpen ez annak a területnek a gerince, ahol tűzoltást kellett végrehajtani, illetve volt egy olyan pont, ami a Lustövölgyi feljáró környékére esik, és egy útszakasznál kialakított pászmaszélesítés volt a feladat ezen a harmadik ponton, ahol részben erdészeti munkagépnek a segítségével, másrészt erdészeti szakembereknek a segítségével és tűzoltóknak a segítségével szélesítettük a tulajdonképpen az út adta pászmát, hogy ha a tűz odáig is eljutna, akkor a következő nagy erdő részletben ne tudjon tovább terjedni. Na most itt az előző kérdések között elhangzott az, hogy a hivatásosokon kívül kik vettek még részt az esemény felszámolásában. Itt elsősorban emelném ki az erdészet munkatársait. Ők gyakorlatilag a kezdeti időtől jelen voltak a tűz oltásában, illetve a helyismeretükkel, a jármű nyújtottak komoly segítséget. Önkéntes tűzoltó egyesületek is érkeztek a helyszínre, Bükszentkeresztről, Répásutáról, Mezőcsátról, illetve voltak többen, akik civilként jelezték, hogy szívesen segítik a tűzoltásával kapcsolatos munkálatokat. Tehát egy egész éles skálán mozgott azoknak a köre, akik ebben részt vettek. És fontos még megemlíteni, hogy nagyon komoly háttértámogatást kaptunk a rendőrség szakembereitől, illetve az Országos Mentőszolgálatnak a részéről.
Azt esetleg lehet-e már tudni, mi okozhatta ezt a tüzet?
A tűzeset kapcsán helyszíni szemlét folytattunk le, tűzeseti helyszíni szemlét, és ez az előszobája tulajdonképpen az első lépés egy tűzvizsgálati eljárás megindításának és lefolytatásának. Mivel ez folyamatban van még, és nagyon az elején tartunk, én úgy gondolom, hogy felelősen nem lehet nyilatkozni a keletkezés kapcsán. Az viszont egészen biztos, hogy számos olyan körülmény van, ami okozhat tüzet, és ha nagyon belegondolunk, akkor ehhez, ha végigmegyünk egyfajta gondolatmeneten, akkor mindig kapcsolódik valamiféle emberi tevékenység, ami nem feltételezem, hogy rossz indulatból fakad, de az feltételezhető, hogy esetleg meggondolatlanságból, vagy felelőtlen magatartásból. Tehát gondolok itt például arra, hogy a vegetáció tűzeseteknél Sokszor előfordul, hogy azt vélelmezzük, hogy akár egy törött üveg szilánk vagy üvegdarab is okozhat tüzet, és az az üveg az nem magától terem ott az erdő közepén. Ide akartam visszautalni egyébként, tehát arra utaló információnk egyelőre nincs, hogy valaki szándékosan rossz indulatból, netán gondolatlanságból okozta volna ezt a tüzet. Alaposan végig kell ezt a dolgot gondolni, és minden olyan szállat felgöngyölíteni, ami információt adhat, vagy lehetőséget adhat, hogy a körülményeket feltárjuk.
Így utólag a munkatársak, illetve ön is, aki aktívan részt vett a tűzoltásban, hogy érzelmileg, lelkileg mit gondol, hiszen azért a Bükk Miskolcnak egy gyöngyszeme, hogy ide kellett kivonulni egy ekkora tűzesethez, hogyan, mit éreztek a munkatársak, akár így a munka végeztével?
Igazából úgy fogalhatnám ezt talán össze, hogy aki valamilyen minimális mértékben is erdőjáró, természetjáró embernek számít, az biztos, hogy másképp kötődik egy-egy ilyen területhez, mint aki csak a város aszfaltján mozog. Ez akárhogy is vesszük, a Bükk-fennsík az nem csak a városnak, hanem az egész Bükk-hegységnek egy nagyon frekventált helye. Nem véletlenül annyira közkedvelt kiránduló hely. A Bükk két túrának az útvonala is egyébként pont az esemény helyszínének közelében halad el, tehát nyilvánvalóan mindenki kicsit magáénak érezte a feladat mellett ennek a területnek a lehető legnagyobb biztonságban tudását is. És nyilván nem hasonlítható ez az esemény össze egy közúti balesettel, ahol személyek sérülnek meg, de akkor is mindenki egy kicsit magáénak érzi ezt a területet. Függetlenül attól, hogy ezt az erdészet gondozza, ők biztosítják azt a környezetet, amiben a természetbe vágyó emberek kerülhetnek, de a kérdésre röviden válaszolva, mindenki egy kicsit magáénak érezte ezt.
A tűzeset után hogyan, milyen módon biztosították még a területet?
A tűznek a körülhatárolása az pénteken az éjszakai órákban történt meg, még valamivel éjfél előtt. Ezt úgy kell értelmezni, a tűz körülhatárolását, hogy a továbbterjedésnek kontrollálhatatlan megtörténte, az kizárható. Itt szeretném leszögezni, hogy nagyon kedvezőtlen időjárási körülmények között, vagy más behatása nem állíthatom azt, hogy teljes mértékben kizárható, de a kontrollálhatatlan továbbterjedése az kizárható. És mint ahogy az elején említettem is, nagyon változatos volt a terület növénnyel, illetve erdővel borítottsága, és úgy kell elképzelni, hogy voltak olyan helyek, ahol még lábon álló fák izzottak. És el tudjuk azt képzelni, hiszen valószínűleg majdnem mindenki próbált már beoltani bográcsozás után egy tűzrakó helyet. Ráborítok egy-két vödör vizet, és akkor azt látom, hogy nem csak hogy gőzölök, de még füstölök. Tehát az leszalad róla a víz, és akkor az még képes mondjuk egy kis szél hatására újra gyulladni, és ez az oka annak, hogy a területet figyelni kell, illetve oka az is, hogy azért egy nagy, nehezen bejárható, összetett vidékről van szó. Úgyhogy az a megoldás született, hogy az erdészet munkatársai figyelőszolgálatot működtettek, időről időről a területet körbejárva, és hasonlóképpen tettek a hivatásos tűzoltók is. Egy fecskendőt hagytunk innen a helyszínen, tulajdonképpen helyszínbiztosításra, mert a helyszínen lévő erő vagy segítség az a leggyorsabban igénybe vehető segítség. És ez a feladat, ez még elhúzódott egészen vasárnap az esti órákig. Akkor jutottunk arra a pontra, hogy többször leellenőrizve, többször körbejárva a területet közösen, mérlegelve az erdészet szakembereivel, azt jelenthettük ki, hogy akkor itt a tűzoltás befejezve.
Pont a tűzeset napján éjfélkor lépett életbe a tűzgyújtási tilalom. Mi ilyenkor a teendő, mit nem tehetünk, akár a természetben, akár otthon egy szalonnasütéskor egy pár mondatban, ha ezredes úr elmondaná.
Az országos tűzgyújtási tilalom az pénteken éjfélkor, vagy ha helyesebb talán úgy fogalmaznom, hogy szombaton 0 órától lépett érvénybe. Itt ennek a legfontosabb üzenete igazából az, hogy igyekszünk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az óvatosság mellett még fokozottabb óvatossággal járjanak el. Amik talán a legfontosabb vonatkozásai a tűzgyújtási tilalomnak, hogy erdőben vagy erdő 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Na most nyilván a saját telkén a kertjében, hogyha nincs erdő 200 méteres körzetében vagy közelében, akkor más ez a helyzet, de én azt mondom, hogy akár tűzgyújtási tilalom, akár nem tűzgyújtási tilalom, a jelszó az mindig a biztonság legyen. Ha én bográcsozni, szalonnát sütni szeretnék, akkor az előkészületek úgyis időbe telnek, ebbe belefér ez az 5-6 perc, amíg két vödör vizet is oda készítek. De még jobb, hogyha locsolókannába készítem oda ezt a vizet, mert az ugye képes porlasztani valamilyen szinten a vizet, és akkor az hatékonyabban hűt, és old, hogyha baj van. Soha ne hagyjunk őrizetlenül, még ilyen helyeken sem, és ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy tűzgyújtási tilalom idejére, vagy arra az időszakra is érvényes, hogyha nincs tűzgyújtási tilalom, hogy őrizetlenül tüzet ne hagyjunk.
Köszönjük szépen ezt a megfeszített munkát is, amit a Bükkkel tettek, és hát további jó munkát kívánok Önöknek.
Nagyon szépen köszönöm minden közreműködő és a kollégáim nevében is. Azt hiszem, hogy az a közös munka, egymás tisztelete és a természet tisztelete segítette, hogy ez megfelelő módon kontrollálható volt. Egyébként az időjárás is a segítségünkre volt, de elsősorban az a közös féltő akarat, ami a helyszínen tevékenykedő embereknél megnyilvánult. Én azt gondolom, hogy ez volt a siker záloga a felkészültség mellett.
Kedves hallgatóink, Tóth Attila tűzoltó ezredest, a Borsodabaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettesét, Sütő Dávid Pelé kérdezte a nemrég a Bükkben pusztító tűz kapcsán.